Moszkvában lehetett, tehát pontos dátumot persze nem emlékszem, amikor dr. Echter Tibor orvos ezredes, akivel együtt dolgoztunk a központi asztronautikai szakosztály vezetésében abban az időben, szólt, hogy a televízió közvetíti a holdra szállást, mint eseményt. Hát tudtam, hogy lesz, persze, a dátum is ismert volt, de hogy a Magyar Televízió átveszi végül is a közvetítést, és hogy vállalnám el, hogy vele együtt ketten szakértőként részt veszünk ennek a közvetítésében. Hát szeretem az ilyen kihívásokat, úgyhogy örömmel vállalkoztam rá. És a probléma tényleg ott volt, hogy valamiféle anyagunk volt, de hát az nem volt egy olyan anyag, aminek alapján részletesen kommentálni lehetett volna egy olyan esemény sorozatot, amit még soha senki nem látott, és senki nem csinált végig. De szerencsére kicsoda szerezte meg, azt már nem tudom, de megszerezték az Egyesült Államok Budapesti Követségéről azt a menetrendet, mondhatnám, az eltervezett időpontokat pontosan, hogy mikor mi fog történni, és ebből kaptunk egy-egy példányt talán egy nappal előtte, hogy bementünk 20-án a stúdióba, és ez volt a kezünkben, mint egyedüli vezérfonal. Kettőnkön kívül volt egy riporterben, Szőnyi János, egyébként sem Echter Tibor, sem Szőnyi János nem él már sajnos régen, egyedül vagyok hármuk közül, akik ott voltunk, és nem csak 20-án történt a dolog, hanem 20-án és 21-én, tudnélik 20-án élőben közvetítettük, amikor a holdkomp a SAS leszállt, tehát amikor elérték a holdat először ezzel az űrjárművel, és utána egy hosszabb szünet következett, amennyiben nem lehetett tudni, hogy mikor engedik az űrhajósokat kiszállni az űrkombból, mert először pihenniük kellett volna, fölvenniük a szkafandert. Szóval várható volt, hogy ez már késő éjszakára húzódik, hiszen a közvetítés magyar idő szerint este 8-9 óra körül volt, és a televízió vezetése hosszas habozás után végül is úgy döntött, hogy ők fölveszik magát a holdra lépést, mi hazamehetünk közbe, reggel 6-ra visszamegyünk, és akkor reggel 7-től egy rendkívüli adás keretében magát a kilépést fogjuk kommentálni, persze akkor látván az eseményeket, amikor az pár órával később, mint ahogy megtörténik, mert valójában a kilépés éjjel 3-kor történt. Tehát mi reggeltől 7-től közvetítettük. Tehát a kettő együtt, ez körülbelül egy olyan 5-6 órás műsor volt, amiben erre a silabuszra támaszkodtunk, meg a saját ismereteinkre, és azokra a beszélgetésekre, amelyeket főleg Szőnyi János hallott, ami a Houstoni központ és az űrhajósok között zajlott, és ami hát elég nehezen érthető volt számunkra. Tehát ebből olyan túl sok információ nem derült ki sajnos.
Maguk a képek sem voltak természetesen tiszták, vagy egész jól kivehetők, tehát talán a kommentárra nagyon nagyban kellett építeni ebben a műsorban.
Több okból. A legfontosabb ok talán az volt, hogy hát senki nem próbálta ezt előzetesen, még ki nem tudhatták pontosan, hogy az ottani rendkívül furcsa megvilágítási viszonyok mellett nagyon erős napsütés, nagyon sötét árnyék, éles határok, nincs szórt fény, mert nincs légkör, hogy kell beállítani a kamerákat ahhoz, hogy a kép jó legyen. Ezt később megtanulták, és a későbbiek sokkal jobbak voltak, mint pont az első képek. A másik ok az volt, hogy hát az akkori technikai körülmények. Mi bent ültünk a stúdióban, egy televízió készülék előtt, erről van egy fénykép, ami ezt mutatja, hogy egy elég kis készülék előtt ülünk és nézzük a közvetítést, és kommentáljuk, de a termet bevilágították, a szobát, nem is volt az nagy terem, bevilágították Jupiter lámpákkal, úgyhogy még azt is nagyon rosszul láttuk, ami ténylegesen a képen volt. És a harmadik, amit még megemlítenék, hogy a holdra szállásnak a teljes képanyaga, maga egész közvetítésünknek az anyaga, az nem rögzítették rendesen, vagy elveszett, vagy valahogy eltűnt, úgyhogy magának ennek az 5-6 órás közvetítésnek az anyaga az nincs meg. Viszont mikor többször panaszkodtam a televízióban és rádióban is, beszéltem arról, hogy ez milyen kár, hogy ez a történelmi jelentőségű közvetítés nincs meg, és ez csak egyetlen egyszer hangzott el a televízióban, akkor egyszer kaptam egy üzenetet, egy e-mailt egy ismeretlen személytől, aki azt mondta, hogy ő amikor az Armstrong a holdra szállt, amikor kilépett az űrhajóból és lement, azt a néhány percet fölvette magnójára úgy, hogy a mikrofont oda tette a televízió készülék elé, és így rögzítette, és hogy érdekel ez engem, vagy kell-e nekem. Mert hogy persze, ugye akkor nekem ajándékozta ezt a hanganyagot, és én rádiós szakemberekkel ezt kitisztítottam, tehát úgy, hogy jobban érthető legyen, amit mi mondunk, és egy televíziós kollega, Kolány Ágoston megcsinálta azt, hogy összeillesztette a mi szövegünket azzal a képanyaggal, ami a NASA-nál rendelkezésre áll természetesen, és bárki számára hozzáférhető. Tehát, hogy van egy rövid kis 4 perces anyag, amit én előadásokon vetíteni is szoktam, valószínűleg máshol is most az évforduló alkalmából lejátsszuk, és ez azt a 4 percet rögzíti, hogy akkor mit mondtunk, amikor az Armstrong lement a lépcsőn és lelépett a hold talajára.
Hogyan rögzítette a NASA ezt az első nagy, azóta kultikussá vált mondatot és lépést? Tehát a kamera hol volt elhelyezve, hiszen egy külső szemmel lehetett látni?
Erről érdekes módon éppen én beszélek ebben a 4 percben. Az történt, hogy erre gondoltak, és beszereltek a holdkompnak, amelyik ugye 4 lábon állt, ezek elég hosszú lábak. Az egyikébe beszereltek egy videókamerát, amelyik ugye a lépcső felé volt irányítva, elég széles látómezője van, és amikor valaki rálépett a lépcsőre, akkor az bekapcsolódott, és az vette föl automatikusan ezeket a perceket. Ez egy nem túl nagy teljesítményű kamera volt, meg az elhelyezése se volt ideális, a képek elég rossz minőségűek.
De legalább szerencsésen lehetett a valódi első lépést rögzíteni, és nem kellett kihívni a kamerát, majd utána eljátszani a
történetet. Igen, aztán nem sokkal később már kint lehelyeztek egy kamerát, és a kinti tevékenységüket az rögzítette, és az jobb minőségű.
Talán ezzel a nagy lépéssel dőlt el a szovjet-amerikai űrverseny is. Ebben a hidegháborús helyzetben a közvetítésnek milyen feltételei voltak? Esetleg felkészítették önöket, hogy mennyire lehetnek lelkesek, vagy hogy mit mondhatnak, mennyit árulhatnak el? Volt-e esetleg egy ilyen megelőző tanácskozás?
Az az érdekes, hogy nem volt semmiféle előkészítés. Azt nem tudom, hogy Exter Tibor, aki közvetlenül tartotta a kapcsolatot a tévévezetőkkel, én nem. De hogy ő kapott-e valamiféle utasítást, egyébként nem tudom. De nem volt semmiféle ilyen kikötés. Ha meghallgatjuk ezt a pár perces szöveget, ami megmaradt, mi itten a szakmai háttérre koncentráltunk, hogy milyen a hold talaja, hogy mi a probléma, hogy miért kell kipróbálni a járást ottan, hogy mennyire okoz gondolta a hold pornak a vastagsága, és ilyen problémákról beszéltünk ott, hogy az emberek hogyan viselik el ezt a csökkent gravitációt, ami a holdon van, erről beszélt Exter Tibor. Tehát ezekről az ismeretekről, ezekre támaszkodtunk, amik hát akkor azért nem voltak nekünk újak, hiszen mind a ketten 15 éve már ezzel foglalkoztunk.
Azt se lehetett tudni, hogyha lelép Armstrong a lépcsőről, akkor mennyire fog belesüllyedni a porba, tehát mennyire lehetett tudni, hogy mi vár rájuk ott a holdon.
Igen, hát ez valóban így van, hogy egy volt az egyik kérdés, de csak az egyik problematikus dolog, hogy elsüllyednek-e, vagy hát nem is elsüllyednek, de legalábbis mennyire nyomódik be a lábuk abba a porba, ami ott van, azt tudta mindenki, hogy porral fedett a hold felszíne, de hogy ez a por mennyire szilárd, ezt nem. De szerencsére elég szilárd volt ahhoz, hogy a maga ez az elég nehéz, terjedelmes holdjármű, a holdkomp is megálljon rajta. Nem történt semmi probléma a leszálláskor. Ilyen szempontból nem volt probléma. Az űrhajósok is, hát a későbbiekben is, hát összesen 6 alkalommal voltak ott a holdon emberek. Ezek mindegyike megtanult az ottani körülmények között, az ottani talajon jól járni, sőt, még ugrálni is.
Már említette azt a lelkes amatőrt, aki felvette az önök közvetítését, de Magyarországon mekkora volt az érdeklődés a holdra szállás iránt? Foglalkoztak-e ezzel az emberek, és helyén kezelték ezt a kérdést?
Igen. A válasz egyértelműen igen. Erről sokszor beszéltem már, írtam már, hogy az én tapasztalatom az volt, hogy egy általános lelkesedés volt Magyarországon az esemény iránt, és ebben több minden közre játszott. Szóval az emberek a Szovjetuniónak az űrsikerei, mert kétségtelen 60-as években tele volt a szovjet űrsikerekkel, azok bizonyos kételyt váltva szkeptikusan fogadták az emberek többnyire, hiszen ezek újsághírek voltak, nem lett részük az eseményekben. Egyrészt, másrészt pedig hát a szovjet propagandával kapcsolatos tapasztalatok miatt sem vették mindig komolyan azt, amit ezekről a dolgokról írtak, még akkor sem, amikor pedig hát igaz volt. Na most Amerikával ez a probléma nem volt, azon kívül azáltal, hogy közvetítés volt, amelyet hát nagyon sok millió ember látott a Földön egyidejűleg, tehát részesei lettek az emberek ennek a fantasztikus eseménynek, hogy először az emberiség történelmében, sok millió éves történelmében egy ember, egyáltalán egy élőlény egy idegen égi testre eljut. Ezt azért akkor is felfogta mindenki, nem csak a csillagászok, hogy ez, ha van történelmi esemény, akkor ez az.
A hidegháború talán legfagyosabb éveiben, az atomháború fenyegetettségében az emberiséget összekovácsoló lépés lehetett? Ezt valóban érződött
Magyarországon is? Volt ilyen cél, hát ez látható abból az üzenetből, amit vittek magukkal az űrhajósok a Holdra. Látszott az azzal kapcsolatos amerikai nyilatkozatokból, és alig egy pár évvel később, ugye 75-ben volt a Soyuz Apollo, történetesen éppen július végén, tehát évfordulója van annak is, csak nem annyira kerek, mint a Holdra szállásnak, és akkor volt az, hogy egy Apollo űrhajót és egy Soyuz űrhajót összekapcsoltak a világűrben. A szovjet és az amerikai űrhajósok barátságosan együtt dolgoztak egy rövid ideig, ebben a kísérletben, ez volt az első ilyen közös vállalkozás, és hosszú ideig az utolsó is, hogy ennek tulajdonítjuk-e ezt a jelentős eseményt, vagy esetleg más dolgok is voltak a háttérben, amiről nem lehetett tudni, de tény az, hogy a 70-es évek elején enyhült a hidegháborús feszültség.
1972. decemberében járt utoljára ember a Holdon. Akkor a 70-es évek elején gondolta volna, hogy mostanáig nem lesz erre újabb kísérlet, és nem fog újabb ember a Holdra jutni?
Természetesen nem, hiszen hát ezt nem is tagadhatnám le, mert rengeteget írtunk mi ezekről a dolgokról annak idején. Hát nagyon sok cikk jelent meg arról, hogy majd mi következik, meg mi lesz a következő lépés, mikor megyünk a Marsra, és így tovább. Hosszabban kellene elcsatálni a különböző okokat, amik okozták azt, hogy ilyen hosszú ideig nem jutottak el újra emberek a Holdra, de kiemelnék azért egy dolgot, amit én a legfontosabbnak érzek, hogy tudnélik minden várakozást felülmúló fejlődés zajlott a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években a robotika területén, tehát a távirányított és ember nélkül működő berendezések jutottak el, nem csak a Holdra, hanem a naprendszer összes bolygójára szinte és annak környezetébe, és egyre kisebbek lettek ezek, és egyre többet tudtak, és ezáltal a jelentősége az ember részvételének egy idegen égitest kvázi meghódításában erőteljesen csökkent. Szóval én véleményem szerint ez volt a döntő momentum, ami miatt az emberes programok, amelyek nagyon drágák természetesen, nem kapták meg azt az anyagi támogatást ezekben az évtizedekben, amire korábban mindenki számított. Azt kell mondanom, hogy az a mai pénzbe átszámítva legalább 100 milliárd dollár, ami ráment az Apollo programra, az akkor egy őrült nagy összeg volt, és akkor a NASA az korlátlanul kapta a pénzt erre a programra, nem voltak korlátok. Attól kezdve viszont már voltak. Tehát attól kezdve elég szigorú korlátok voltak, soha még egyszer ilyen sok pénzt a NASA nem kapott. A szovjetek másfele irányították az űrprogramjukat, miután a Hold utazásban egyértelműen lemaradtak, a Hold meghódításában, vagy a Hold való eljutásban. Utána űrállomás építésbe kezdtek eredményesen, és ez az oldal hát fejlődött azután a nemzetközi űrállomássá.
Donald Trump elnök 5 éven belül a Holdra akar küldeni újabb embereket, és újra talán az űrkutatás figyelme is egy kicsit a Hold felé irányul, de ön szerint egy újabb mostani napjainkbeli Holdra szállás jóval könnyebb akció lenne, mint annak idején 50 évvel ezelőtt? Tehát jelentősen segíti már a technológia ezt a nagy emberi teljesítményt?
Természetesen igen. Az Apollo program rengeteg tapasztalattal is gazdagította a világot és a NASA társasorban. Továbbá a már említett technikai fejlődés az abban is megnyilvánul, hogy például a számítástechnika óriási fejlődése, amelyik összehasonlíthatatlan az Apollo korszakkal, amikor az ott a fedélzeten lévő számítógépek teljesítménye messze elmaradt egy mai okostelefonétól. Ezt nem is lehet ilyen egyszerűen elmagyarázni, hogy micsoda óriási fejlődés van ilyen vonatkozásban. Tehát persze, hogy könnyebb lenne, de ugyanakkor nehezebb is. Mert még egyszer megismételni egy Apollo 2 programot, annak az égvilágon semmi értelme nem lenne, ezt senki nem támogatja. Ahhoz viszont, hogy ott egy állandó bázis létesüljön több emberrel, egy tudományos bázis, amelyik valószínűleg nemzetközi, amelyik egyúttal egy kiinduló pontja lehetne távolabbi emberes űrutazásoknak, ez az, amit Trump elnök is javasol, de már a korábbi elnökök is ezt szerették volna elérni. A probléma itt is elsősorban pénzügyi és nem technikai, pontosabban pénzügyi, orvosi és nem technikai. Tehát pénzügy olyan szempontból, hogy egy ilyen vállalkozás más fontos űrprogramoktól is elvonná a pénzt, és orvos olyan szempontból, hogy az elmúlt évtizedekben azért sok minden kiderült azzal kapcsolatban, hogy különféle veszélyekről, amelyek a világűrben huzamosabb ideig tartózkodó embereket veszélyezteti, ez különösen a sugárzás veszély vonatkozásában, sok újdonság derült ki, és ezek nehezítik az emberes programoknak az ilyen irányú fejlődését.
Ön hogyan ünnepli majd most ezt az 50. évfordulót? Úgy tudom, hogy egy beszélgetésen is részt vesz majd.
Hát nem is egy ilyen televízióba megyek, ott fogok beszélni, és aztán szombaton van a Mazarelli Múzeumban egy kerekasztal beszélgetés, vasárnapra is van programom, szóval van még teendőm ezekben a napokban. Koromhoz képest ez körülbelül a maximum, amit még el tudok viselni.